Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 238. dicséret első versét. A 238. dicséret így kezdődik: Teremtő Istenünk. Helyünket elfoglalva, a 228. dicséret első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Jehova, csak néked.
Yeah.
Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban. Kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Amen. Imádkozzon. Köszönjük, édesatyánk, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében jöhetünk hozzád, kiálthatunk hozzád, és hogy te ígéretet adsz számunkra, hogy a kiáltásunkat meghallod. Velünk leszel, ha nyomorúságokat kell átélni, sőt, ki is ragadsz onnan. És Urunk, úgy magasztaljuk a nevedet, hogy annyiszor megtapasztaltuk már, hogy meghallgatsz, velünk vagy, és kiragadsz az adott nehézségből, az adott helyzetből, ahol magunk nem láttunk kiutat, megoldást. Hálás a szívünk, hogy szeretsz minket, hogy lehajolsz annak ellenére, hogy nem vagyunk rá méltók, és mégsem mész el mellettünk, mégsem mondod azt, hogy méltatlan, hanem lehajolsz, fölemelsz, magadhoz ölelsz, és kész vagy megbocsátani, eltörölni a vétkeinket, és egy újat kezdeni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ilyen mélyre eljöttél, hogy emberré lettél, és az emberi élet legmélyebb rétegeit jártad meg azért, hogy bárki oda mehessen hozzád, azzal a hittel, hogy te igenis tudod, mit jelent megharcolni a próbákat, kísértéseket, tudod, mit jelent az élet alsóbb rétegein élni, tudod, mire van szükségünk, és így bátran meg tudjunk szólítani, és add azt a hitet a szívünkbe, hogy most is kiáltsunk hozzád, higgyük, hogy te ma is ugyanaz vagy, te ma is Isten fiaként uralkodsz, és van hatalmad a mi emberi problémáink fölött, van hatalmad a mi szívünk fölött, újjá tudsz teremteni, és ebben az új teremtésben meg tudsz minket erősíteni. És kérünk, hogy most így szent lelked által táplálj minket az igével, hogy valóban növekedjünk a hitben, hogy egyre inkább hasonlatosak legyünk hozzád, hogy az életünk bizonyosság legyen, bizonságtétel legyen rólad. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét, Máté evangéliuma 5. fejezetének 21. versétől a 26. versig bezárólag. Tehát Isten igéje Máté evangéliuma 5. fejezetének 21. versétől így szól hozzánk. Ezt mondja az Úr Jézus: hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának, ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, és vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy átni adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Ez még mindig a hegyi beszédhez tartozik, amit az Úr Jézus egy hegyen mondott el, annak a csapatnak, elitgárdának, aki fölment a hegyre azért, hogy vele legyen együtt, és hallja azt, amit ő mond. Azoknak mondta, akiknek fontos, amit Jézus mond. és fontos nekik maga Jézus. Azoknak mondja Jézus, akik nem csak belepancsikolni akarnak az Isten országába, annak a igéjébe, hanem azért mennek, mert a mély vízbe szeretnének beugrani, mert tudnak úszni. Ugye Gyökösi Endre mondta ehhez, az igéhez, hogy vigyázott, mély víz csak úszóknak. Tehát nem mindenkinek mondja ezt Jézus, hanem csak azoknak, akik odaszánják az életüket Krisztusnak, akik engedik, hogy Krisztus formálja az életüket, ő kezdjen velük valamit. Mondhatnánk azt is, hogy ha már a úszó hasonlatnál voltunk, hogy ez egy edzőtábor. Egy edzőtábor, ahol Jézus a kapitány kiválogatta, elhívta a tanítványokat, mert ezt is látni kell, hogy a tanítványság az elhívásról szól. Hogy egyszer Jézus az ő igéjén keresztül megszólít bennünket. De úgy, ahogy a szövetségi kapitány kiküldi a meghívót azoknak a sportolóknak, akiket beszeretne a csapatba válogatni, azok megkapják a meghívót, de arra válaszolni kell. Mi le is lehet mondani, hogy én nem akarok válogatott lenni. És pontosan így van ez, hogy ő küldi a meghívót, de arra nekünk kell azt mondani, hogy igen, Uram, megyek, kész vagyok beállni a csapatba, és kész vagyok az edzőtáborban részt venni. Mert ez az edzőtábor, ez felkészítés, úgy mint a rendes edzőtábor is. Ugye az a célja, hogy jön egy világverseny, és arra a válogatott sportolóknak fel kell készülni, hogy megfelelően képviseljék a hazájukat. És amikor Jézus tanítványságáról és az Isten országáról beszélünk, ugyanerről van szó. Tehát ő nem csak itt elmondott elméletileg egy tanítást, aztán vagy esetleg megtanulják a hallgatók, és majd egy vizsgán fölmondják, vagy az egészet félreteszik, hanem ő ezt azért mondta el, hogy ezzel fel akar készíteni, de mire? Hát arra a szolgálatra, az Isten országa építésére, hogy amikor majd ő nem lesz már velük, a tanítványok viszik tovább az ő ügyét, viszik tovább az Isten országát, és arra fel kell készülni. És ugye ez a felkészítés azt is célozza, hogy a tanítványok eljussanak oda, hogy amit Jézustól tanultak, azt meg is éljék. Hogy amikor majd képviselik ebben a világban az Isten országát, akkor ne csak hirdessék, hanem éljék is az emberek elé oda a Jézusnak az életét, a Jézusnak a lényét, vagyis életét és tanítását, éljék oda az Isten országának az erejét. Tehát ezt láttuk, hogy Jézus ott a hegyen azokat tanítja, akik vállalják a mély vizet. Akik nem nézik azt, hogy igen, de ez a víz, ez hideg. Ez nem olyan, mint otthon a fürdőkád. Ez nem jacuzzi. Ez egy hideg víz. És vállalják, hogy beugrunk. És amikor Jézus ezt a beszédet elmondja, ebben még az a nagyszerű, hogy végig kiérződik belőle, meg ha az evangéliumot tovább olvassuk, hogy Jézus nem azt mondja, hogy ugorjatok be a mély vízbe, hanem ő igazi kapitány. Ő ugrik be elsőnek. És azt mondja, gyertek utánam. Ugye vizes sportokban szoktuk látni, hogy bedobják a kapitányt a vízbe. De mikor? Amikor megnyerik azt a versenyt. Ugye, amikor megnyernek egy világbajnokságot, az olimpiát, akkor a szövetségi kapitányt is bedobják a vízbe. De Jézus nem akkor ugrik a vízbe, amikor már győztünk, hanem előre, hogy gyertek utánam. Tehát a hegyi beszédet, ezt mindig így kell nézni, hogy nem csak elmond valamit, nem pusztán követel Jézus, hanem azt mondja, gyertek utánam, éljétek meg velem együtt. Mert ugye, ahogy említettük, tanítványokról van szó, és tulajdonképp Jézus mi erre hív el, gyertek, és tanuljátok meg tőlem. Ugye egy helyen mond is konkrétan ilyet, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. De ez az egész hegyi beszédre igaz, meg Jézus egész életére igaz, hogy erre hív el, tanuljátok meg tőlem. És ahogy megy Jézus velük, és járja Izraelt, és teszi a sok csodát, foglalkozik az emberekkel, akkor mindazt, amit ő tanít, a tanítványok elé éri. Megmutatja nekik, hogy ezt így kell csinálni. Tehát ezért érdemes oda menni Jézushoz, mert ő meg is mutatja, hogy hogy kell csinálni azt, amit elvár tőlünk. Tehát ezért ő mester. Ugye sokszor mesternek szólították, és ezért valóban az. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, fogalmaz Jézus, és ezt követően idéz az Ószövetségből, a törvényből, tehát a 10 parancsolatból egy olyan igét, amelyet mindenki ismert, amelyet ugye igyekeztek komolyan venni, és ez az ige így szól, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. És amikor ezt az idézetet befejezi, akkor hozzáfűzi, hogy én pedig azt mondom nektek. Tehát ebben a feszültségben mondja el ezt a tanítást, hogy megmondatott a régieknek, vagyis megtanultátok ti is Mózes törvényét, megtanultátok a 10 parancsolatot, belétek súlykoltak valamit, és eddig erre figyeltetek, amit megmondtak a régiek, eddig a hagyományaitok, szokásaitok irányítottak benneteket, de most valami történt veletek, hogy elhívtalak. Elhívtalak benneteket, ti pedig ott hagytátok az addig megszokott életeteket, és innentől kezdve már az az érvényes számotokra, hogy én pedig azt mondom nektek. Most már az én szavam, tanításom az érvényes. Eddig az volt az érvényes, amit az Ószövetség mondott. Innentől kezdve pedig számotokra az lesz a világító szövétnek a lámpás, amit én mondok nektek. És ezzel Jézus jelzi, hogy az ő eljövetele, az ő élete, szolgálata, az egy új korszakot nyit meg. Egy új korszakot. Egy új világkorszak. És ez a kegyelemnek a korszaka. Ebbe vagyunk még, amíg le nem telik. Ugye 2000 éve élünk ebben a korszakban, és azt mondja Jézus erre az időszakra, hogy itt már az az érvényes, amit ő mond. Az ő szava a lámpás. Vagyis ti erre figyeljetek. És föl kell tennünk a kérdést önmagunk számára, hogy így van-e. Hogy valóban mindig, most már az ő szava az irányadó. Mit mond Jézus? Föl szoktuk tenni ezt a kérdést. Mert nem csak Jézus korában mondták meg az embereknek az alapszabályokat, mit, hogyan kell tenni, hanem ugyanúgy nekünk is megmondják. Hiszen is úgy növünk föl, hogy benne vagyunk egy társadalmi rendben, megvannak a szokások, megvannak az elvárások, és ezek formálják az életünket. megmondják, hogyan kell egymáshoz viszonyulni, hogyan építsük föl az életünket, hogy elkezdünk növekedni, elvégezzük az iskoláinkat, hogyan is alakítsuk az életünket, aztán hogyan induljunk neki a családalapításnak, hogyan próbáljunk elhelyezkedni a társadalomban, milyen munkát válasszunk, aztán hogyan igyekezzünk minél többre az életben, megmondják, hogy mi a fontos, milyen értékekre tegyük a hangsúlyt, de azonban látjuk azt, hogy ezek a szokások, vagy amit megmondanak a régiek, ezek nagyon képlékenyek. Néhány évtized alatt sok minden ellenkezőjére változik. Ugye, ami 30-40 évvel korábban még egy biztos pont volt, irányvonal volt, az mára már nem lényeges. És hogyha én tanítvány vagyok, akkor hallanom kell ezt, hogy én pedig azt mondom nektek. Ami azt jelenti, hogy föl kell tennem egy-egy helyzetben a kérdést, hogy de mit mond Jézus? Igen, én ezt így tanultam. Így tanultam, mert ma ez a kor szellem. Ugye, ma nem kell. Fiúk, lányok közt távolság. Így tanultam. Már nem kell házasság sem, így tanultam. Ez a kor szellem. Ma már nem számít, hogy ki kit szeret. Csak mi számít? A szerelem. Hogy azonos neműt szeret, másik nemet. Már nem érdekes. Vagy az, hogy hogyan alapozzon meg a jövőmet, hogy jutok több pénzhez. Hát ezt tanultam. Át kell verni, be kell csapni, ki kell használni. És ha tanítvány vagyok, akkor előbb-utóbb fel kell tenni a kérdést, de igen, ezt tanultam, ezt diktálja ma a világ, de mit mond Jézus? Mit mond? És amikor fölteszük a kérdést, azért újra hangsúlyozom, hogy ezt mindig egyes szám első személybe kell feltenni. Mit mond nekem? Mint ahogy említettük, hogy itt is nem mindenkinek mondja Jézus, csak a tanítványoknak. Csak azoknak, akik oda mentek a edzőtáborba, akik felkészülnek. Tehát magamnak kell feltenni a kérdést, hogy mit mond ebben a helyzetben nekem Jézus. Tehát nem úgy kell feltenni a kérdést, hogy mit mond Jézus, mit mond a Biblia a másiknak, aki még nem ismeri Jézust, aki még nem fogadta őt be az életébe, hanem mindig úgy szól, hogy én kérdezek, mit mond nekem? Vagy adott helyzetekben úgy is kérdezhetünk, hogy mit tenne Jézus? Hogy mit tenne ebben a szituációban Jézus? Amit én most tenni szeretnék, vagy amire azt gondoltam, hogy jó, ezt ő is megtennie? Tehát jó, hogyha ott van mindig előttünk, hogy én pedig azt mondom nektek. Megmondatott a régieknek, ne ölj! Ne kövesse egy gyilkosságot. Tulajdonképpen így is lehetne fordítani. Tehát ez nem általánosságban, hogy ne ölj, mert az Ószövetségben is látjuk, hogy amikor Izrael népét megtámadja az ellenség, ilyen sokszor a filiszteusok, a moábiták, akkor maga Isten küld nekik szabadítót, és
ugye fegyveres harccal szabadítják meg népüket az elnyomás alól. És ugye amikor harc van, ott nem tudják azt elérni, hogy valaki ne halljon meg. Hanem itt arról van szó, hogy ne kövesse egy gyilkosságot. Ne úgy old meg a helyzetet, hogy a másik életét elveszed, tönkreteszed. Ne úgy akarj előre jutni, hogy másikat eltávolítod az útból. Ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek fölötte. Én pedig azt mondom nektek. De nagyon sok ember, és gondolom a tanítványok is, amikor Jézus azt mondta, megmondatott a régieknek, ne ölj, ne kövess egy gyilkosságot, akkor kihúzták magukat. Uram, ez ki van pipálva? Én senkit nem öltem meg. És úgy gondolom, ezt mi is kipipáljuk. Nem öltünk meg senkit. De azt mondja Jézus, hogy igen, de mi van ezen túl? Mi van addig a határig, amit majd a gyilkosság követne? Mi van addig? És Jézus erre mutat rá, amikor azt mondja, hogy aki haragszik, aki azt mondja, hogy ostoba vagy bolond. Hogy mi van a határig? Mi van a szívünkben? Milyen indulatokat engedünk meg? Azt mondja, igaz, nem ölsz meg senkit, mert tudod, hogy azért téged is felelősségre vannak. Van, akit ezt sem akadályoz meg. Hiszen minden nap hallunk olyan híreket, ugye, hogy valaki valakit megölt. Tehát még az sem akadályozza meg, hogy tudja, hogy őt is felelősségre fogják vonni. De sokakat azért visszatart. De mit gondolunk a szívünkben? Megfojtanám egy kanál vízben. Mi van a szívedben? Milyen indulat a másik iránt? És Jézus, ahogy említettük kedden, mit csinál, amikor a hegyi beszédben a törvénnyel foglalkozik? Restaurál. Restaurál. Lemegy a mélybe. Lekaparja azt, ami az eredetire rákerült. Ugye egy eredeti festményre rákerültek más festőknek ábrázolásai, vagy kiegészítették azt a festményt olyan dologgal, amit eredetileg a mester nem festett oda. És az a restauráció, hogy azokat leszedjük onnan. És az eredeti válik láthatóvá. És ezt akarja Jézus. Hogy leszedni azt, ami rárakodik a szívünkre, az életünkre, ami ott van a mélyben, amit senki nem lát. Ettől akar megtisztítani. És engedjük neki. Ugye, aki haragszik, atya fiára. És azt mondja Jézus, hogy amikor a szívünkben a harag megfogan, azt még meg lehet fogni. Még az a lényeg, hogy kezdene vele valamit, vagy engedett kiterebélyesedni, engedett, hogy a harag meggyűljön, és gyűlölet legyen belőle, és annak abban a szóban már benne van, hogy öl. Gyűlölet. És a gyűlölet öl. Legtöbbször azt, aki gyűlöl, meg a környezetét, megfertőzi. És azt mondja az Urunk, hogy mi itt a szívünkben fogjuk meg, kezdjünk vele valamit. mit lehet vele kezdeni? Ugye te vagy a felelős, hogy azt a haragot engeded-e, hogy növekedjen, hogy kifejlődjön, hogy hasson mások felé esetleg cselekedetekben is, vagy mindjárt megállítod. Mit lehet vele tenni? Ugye Pál apostol egy helyen azt mondja, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek, és ne menjen le a napati haragotokkal. És azt mondja, hogy még mielőtt este lefekszel, rendezd a haragodat. Ne azzal feküdj le. És hogyan lehet rendezni? Hát először is, hogy oda viszem az Úr elé, és kimondom a szívemből. Mit mondtunk, hogy a harag meggyűlik, és gyűlölet lesz belőle. Hát oda viszem Isten elé, kimondom magamból, és nem tud meggyűlni. És ebben lehet segítségünkre néhány zsoltár, amelyekben gyakran látjuk azt, hogy a zsoltáros a benne levő feszültséget oda viszi Isten elé. És ott mondja ki a szívében azt, amit gondol, például a haragosairól, az ellenségeiről, a másik emberről. Szinte ott szidja, de nem a másik ember szidja, hanem Isten előtt mondja ki. És mire elérünk a zsoltár végére, azt látjuk, hogy ez az ember felszabadult, kitisztult a harag, a gyűlölet vagy a bosszú a szívéből. Már nem ő akar visszafizetni, hanem rábízza az Istenre. Hát így oldhatjuk meg mi is. Isten előtt kimondjuk magunkból, és aztán engedjük, hogy Istennek az igéje feltöltse a jézusi indulattal a szívünket, tehát átalakítsa a haragunkat, a gyűlöletünket. Mert Jézus az, aki át tud minket formálni. Át tudja alakítani az indulatainkat. Ugye ő tudja elvégezni azt, hogy majd később olvassuk, hogy aki rosszat tesz ellenünk, az, ami jót tudjunk tenni. Ugye, mert rajtunk múlik. A tanítványon, mert a tanítványnak megvan rá Jézustól és Jézus által a lehetősége, hogy mit kezd a haraggal. Hasonló ez a késhez. Van egy kés, és a felhasználója dönti el, hogy mit kezd vele. Mert azzal a késsel le lehet szúrni egy embert, és ugyanazzal a késsel lehet kenyeret szelni, vagy kolbászt, vagy amire szükségünk van. Tehát mi döntjük el, hogy mit teszünk vele, hogy engedem-e, hogy Jézus átalakítsa, és kenyérszelő kés legyen az én indulatomból, ami által már tudok a másiknak adni. Aztán folytatja Jézus, ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened. Hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. És itt Jézus, hogy tovább megy, szinte leleplezi az őt hallgatóknak a szívét, a gondolatait, és arra válaszol. Tehát nézzétek, ti ilyenek vagytok. Most én elmondtam, hogy a haragot kezeljétek, fogjátok meg, vagy a haragos helyzetet oldjátok meg. És erre ti azt mondjátok, hogy nincs semmi probléma, mert ha elkövetek valami bűnt is, elmegyek a templomba, bemutatom az áldozatot, és minden rendben van. Az áldozat bemutatás megold mindent. Gondolták, akik ott voltak. Mint hogy sokszor mi is azt gondoljuk. Úrvacsoraosztás, élek a szent jegyekkel, és minden rendben van. Annak ellenére, hogy közben nem változott semmi. Sem a szívemben, sem az emberi kapcsolataimban. És itt Jézus azt mondja nekik, hogy nem old meg az áldozat semmit. Ha te benned nem történt változás, ha te nem rendezted, amit rendezni kellett, hiába mutattad be az áldozatot, mert az nem jelent semmit. És én szeretném emlékeztetőül idehozni, amit nagyon jól ismerünk, ugye az Úr imádságából, amikor azt kérjük, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, ahogyan mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Hát itt is az van. Ebben is az van, hogy akkor kérd a bocsánatot, vagy akkor mutasd be az áldozatot, amit előtte megbocsátottál a másiknak. Ha úgy jössz kérni a bocsánatot, hogy közben még ott maradt a neheztelés, a harag a szívedben, és ne talán te is úgy vagy, mint az az egyszeri anyós, aki azt mondta az ejének, hogy édes fiam, most elmegyek a templomba, így abba hagyjuk, de ha visszajöttem, folytatjuk. És hányszor így vagyunk, hogy addig abba hagyom, amíg ott vagyok a templomban, de aztán folytatom, ott, ahol abba hagytam. És azt mondja Jézus, hogy hagyd ott ajándékodat az oltár előtt. Menj el, békülj ki előbb atyád fiával. Hát ez ott azért olyan döbbenetes lehetett, hogy valaki elképzelte, hogy viszem az áldozati állatot, már föl zarándokoltam és föl cipeltem azt az állatot Jeruzsálembe, ott vagyok a templomba, és most hagyjam ott. Nem utassam be az áldozatot, hanem menjek haza, és béküljek meg azzal, akivel szemben békétlenség van a szívemben. Hát ezt nem lehet, Jézus. Bemutatom, és majd aztán meglátjuk. Ugye, mi körülbelül így gondolnánk. Mit kell ebből nagy ügyet csinálni, Jézus? Meg az botrány, nem? Az botrány, hogy most ott hagyom a állatot, és hazamegyek. És azt mondja Jézus, hogy menj el, békülj ki előbb, és csak azután tér vissza. És akkor lesz az áldozat az, aminek az Isten szánta. Akkor fog az az áldozat bűnbocsánatot szerezni nekem. Ugye itt mi már nem úgy nem mutatunk be áldozatot, amikor úrvacsoraosztás van, de Jézus áldozata akkor hoz számunkra bűnbocsánatot, ha mi is megbocsátunk. De úgy igazán. És nem olyan magyarosan, de hogy megbocsátottam, de nem felejtek, mert az nem bűnbocsánat. De mi inkább úgy vagyunk vele, hogy ugye, ahogy a, ez van egy szavunk is, amit vagy nem tudom, erre szokták-e használni, felénk használták. Ugye, ha egy gyerek sok rossz fát tett a tűzre, akkor azt mondták neki, hogy szülei, hogy sok van a rovásodon. Sok van a rovásodon. És mit jelent ez? ugye, hogy valamikor a puskának a tusára húztak egy-egy rovást, amikor elejtettek egy vadat, vagy valahol elrontották a lövést, és elpazarolták a történt. Vagyis számolták, jegyezték a hibákat. Ugye, hogy sok van a rovásodon, az azt jelenti, hogy húzom a strigulát, és megjegyzem. Na de ez nem bocsánat. A bocsánat az, amit az Ószövetségben úgy mond az Úr, hogy eltörlöm bűneidet, mint szelleget. Eltörlöm bűneidet, mint szelleget. Vagy másik helyen, tenger mélyére vetettem a bűneidet. És ami a tenger mélyén van, az megközelíthetetlen. Az még a mai modern technikával sem egyszerű, hogy felhozzák. Ugye van a tengernek olyan, vagy az óceánnak olyan pontja, olyan mély, hogy még ma sem tudják megközelíteni, de felhozni semmiképp nem tudják azt, ami valamikor ott elsüllyedt. És azt mondja az Úr, így bocsátom meg, ott van a mélybe, de te se ülj ki a tenger partjára, és ne kezdj el horgászni. Ugye valamikor volt olyan igéslap, aminek az oldalán, címoldalán volt egy tenger, vagy egy tó, és ki volt téve egy tábla, hogy tilos horgászni. Tehát, hogyha az Isten megbocsátja a bűneinket, ne üljünk ki horgászni. Ne szedjük elő azt, ami már le van rendezve. Se önmagunk felé, hogy gyötörjük magunkat, sem a másik felé. Ugye békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony, mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Itt valami anyagi rendezésről van szó, valaki tartozik, és azt mondja az Úr Jézus, hogy békülj meg ellenfeleddel, hamar, amíg az úton együtt vagy, együtt van veled. Amíg az úton együtt van veled. Ugye ez az út, ez az élet. De nem tudjuk, meddig vagyunk együtt. Nem tudjuk, meddig járunk együtt az úton. Vagyis, meddig van lehetőségünk odafordulni a másik felé. Rendezni a dolgainkat, bocsánatot kérni, vagy megtenni azt, amit meg kell tenni felé. Nem tudjuk, hogy meddig vagyunk az úton, hogy meddig tudunk még odafigyelni a másikra, meddig tudunk még jót tenni a másikkal, nem tudjuk. Azt mondja, hamar. És adja az Úr, hogy hamar rendezzük, először is vele. Mert ebben ez is benne van. Nem tudjuk, meddig vagyunk ezen az úton. Nagyon sokan vannak, akik halogatnak. Ráérek én még az Istennel foglalkozni. Ráérek én még templomba menni, bibliázni. És azt mondja Jézus, hamar. Mert nem tudod, meddig érsz rá. Egyikünk se tudja. Én sem. Senki nem tudja. Nem tudjuk, meddig. És van egy másik ige a Zsoltárokból, ami így szól, hogy ma, ha az ő szavát halljátok. Ez a hamar, ez egyenértékű a mával. Ugye, amíg az ő szavát hallom, amíg hallhatom, addig menjek hozzá. Addig boruljak le előtte, addig dicsőítsem, magasztaljam, és addig békéljek meg a másikkal. Hát adja az Úr, hogy mi is így halljuk, amit Jézus mond, én pedig azt mondom nektek. Engedjük, hogy ez mindig ott legyen, vezessen bennünket, utat mutasson. És ha valahol elakadunk, akkor kérjük Isten lelkét, hogy hozza ezt eszünkbe, én pedig azt mondom nektek. Hozza eszünkbe, hogy igen, most nekem végig kell gondolni, mit is mond Jézus, mit is mond a Biblia, mit mond Isten szava. Imádkozzunk! Köszönjük, hogy minket is megszólítottál, elhívtál arra, hogy bevonuljunk veled együtt az edzőtáborba. Mert Uram, jó veled lenni, jó ott lenni, ahol te vagy, jó hallani a te tanításod, jó átélni veled a közösséget, mert tudjuk, hogy te mindig előttünk jársz. Nem azt mondod, hogy ezt csináljátok, hanem azt mondod, jöjjetek utánam, csináljuk együtt, tanuljátok meg tőlem, és Uram, tőled akarunk tanulni. Bár nem olyan könnyű ez, mint gondoljuk, hisz ma a világ a saját tanítását ezer forrásból önti ránk. Annyiféle helyről halljuk, látjuk, hogy ma a világ hogy tesz, hogy gondolkodik. És bizony olyan könnyen a hatása alá kerülhetünk. De kérünk szent lelkeddel, ragadd meg a szívünket, és ne engedd, hogy a világtól tanuljunk, hanem ad, hogy tőled akarjunk tanulni. Hogy bármit hallunk, Urunk, merjük oda tenni az ige fényébe, és megkérdezni, hogy te, Uram, ezt hogy érted, te mit mondasz, te mit tennél? Mert olyan könnyű a körülöttünk levő világ szokását átvenni, amikor azt látjuk, hogy rengetegen egyformán cselekszenek, azt látjuk, hogy az értékek olyan gyorsan változnak, ne engedd, Urunk, hogy elhiggyük, hogy ennek így kell lenni, és ez a jó, hanem ad, hogy higgyük, hogy van örökké való érték, és ez pedig a te igéd, a te beszéded. És te magad mondtad, hogy ez a föld, ez a világ elmúlik, az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el soha. A te szavad az örök, és a te szavad hívta létre ezt a mindenséget. A te szavadban élet van, a te szavad hív életre minket is a bűnből. És köszönjük, hogy ezt megtetted, megteszed, és kérünk, ne hagyd magunkra, formálj, mi sem akarunk elmaradni tőled, mert tudjuk, hogy a te utad az örök életre vezet. Tudjuk, hogy te új teremtést hozol létre, és Urunk, mi oda szeretnénk igyekezni, és oda szeretnénk célba érni. Egy örök, elmúlhatatlan életre, egy olyan életre, amit te eredetileg szántál az embernek. De az engedetlenség, a sátán kísértése, a bűn ezt megrontotta. És behozott olyan dolgokat, amiket te nem akartál, hogy itt legyenek. És köszönjük, hogy az új teremtésben már nem lesz bűn, nem lesz gonosz, nem lesz sírás, fájdalom, könny, halál, gyász, csak élet és öröm, és a te neved dicsőítése, és te leszel, Úr Jézus, minden mindenekben, mi pedig együtt mondhatjuk az üdvözültekkel a dicsőítő hallelujját, magasztalhatjuk a nevedet, kérünk így, erősíts meg a te utadon való járásban, az igére való figyelésünkben, segíts, hogy hamar tudjuk rendezni, amit kell, ne engedjük, hogy lemenjen a nap a haragunkkal. Köszönjük, hogy előtted mindezt kimondhatjuk, és te feltöltesz békességeddel, új élettel, reménységgel, békességgel. Kérünk, hogy így vond magadhoz azokat, akik még távol vannak. Könyörülj, hogy a mi életünk, a gyülekezet élete is bizonságtétel lehessen. Eléd visszük a betegeket, megfáradtakat, gyászban járókat, adj nekik vigasztalást, gyógyulást, új életet, örök reményt. És kérünk a családokért, gyermekekért, fiatalokért, egyházunkért, népünkért, ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10 órától presbiteri gyűlést tartunk, 10:30-tól pedig Isten tisztelet lesz, mindkét alkalom itt a templomban kerül sorra. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 228. dicséret, 4. versét, jó tudnom azt.